kis kopelykást, és mindjárt jobban hajlik a szóra, és akkor majd kirukkolok a köpenyeggel is. Így tanakodott magába Akaki Akakievics. Lelket öntött magába, és várta az első vasárnapot. Amikor messziről kileste, hogy Petrovics felesége elment hazúrolt egyenest a Szabóhoz szaladt, Petrovicsnak a szombatesti muri után csak ugyan keresztbe állt a szeme, majdnem a padlót verte a fejével, annyira mámoros volt, de mindazonáltal mihelyt meghallotta, miről van szó, mintha az ördög bújt volna belé. Nem lehet, jelentette ki. Tessék újat rendelni. Akaki Akakievics rögtön odacsúsztatta a 10 kopelykást. Köszönöm, uram, iszok egy kupica szíverősítőt a maga egészségére, mondotta Petrovics. De a köpönyeg miatt ne törje magát, nem való az már semmire sem. Majd varrok én magának egy remek új köpönyeget, ebbe maradunk. Akaki Akakievics még mindig a kifoltozás mellett kardoskodott, de Petrovics nem hallgatta végig, és kijelentette. Okvetlen újat varrok magának, s afelől nyugodt lehet, hogy megteszek minden tőlem telhetőt. Sőt, majd berakott ezüstcsattal kapcsolódik a galléria, mert most ez jött divatba. Ekkor végre belátta Akaki Akakievics, hogy új köpönyeg nélkül nem lehet megúszni, és egészen kétségbe esett. Hisz valóban, miből, miféle pénzen csináltathatna új köpönyeget? Persze valamelyes számítani lehetne a legközelebbi ünnepi jutalomra, de ezt a pénzt már régen előre beosztotta, rég megvolt már annak a helye. Új nadrágot kellett beszerezni. Meg kellett adni az adóságot a csizmadiának, amiért megfejelte az ócska csizmaszárat. A varrónőnél 3 inget kellett rendelnie, meg 2 darabot abból a fehér neműből, amelyet nem illik néven nevezni irodalmi nyelvezetben. Egy szó mint 100, már előre elköltötte az utolsó vasat is, és még ha az igazgató olyan kegyes lenne, hogy 40 rubel jutalom helyett 45-öt, vagy 50-et szánna neki, akkor is olyan csekély maradna belőle, ami csepp lenne a köpenyekhez szükséges tőke tengerében. Bár jól tudta, Petrovicsnak megvan az a bogara, hogy arcátlanul magasra csapja fel az árat, ugyannyira, hogy némelykor maga a felesége sem tudta tűrtőztetni magát, és rákiáltott. Mi az? Megbolondultál, te tökfilkó? Máskor potomáron vállal munkát, most meg belebújt az ördög. Annyit kér, amennyit ő maga sem ér meg. Persze Akaki Akakievics tudta, hogy Petrovics 80 rubelért is vállalni fogja, de honnan vegye akár ezt a 80 rubelt is? A felét még csak elő lehetne teremteni, a fele vagy talán valamivel többecske is majd csak meglenne, de honnan szerezze meg a másik felét? De mindenek előtt az olvasónak meg kell tudnia, honnan teremtődik elő a 80 rubel első fele. Akaki Akakievicsnek megvolt az a jó szokása, hogy minden egyes elköltött rubel után félretett egy garast egy kulcsra járó kis dobozba, amelynek a tetején nyílás volt hasítva, hogy beledobhassa a pénzt. Minden fél évben megszámolta az összegyűlt részpénzt, és ezüst apró pénzre váltotta. Így folytatta már rég idő óta, s így módon jó néhány esztendő leforgása alatt több mint 40 rubelnyi summa gyűlt össze. Így hát a fele már a kezében volt. De honnan vegye a másik 40 rubelt? Akaki Akakievics töprengett, és végül úgy határozott, hogy szorosabbra kell húzni a szokásos költségeit. Legalább egy esztendeig le kell mondani az esti teázásról. Alkonyatkor nem kell gyertyát gyújtani, és ha mégis csinálnia kell valamit, akkor le fog menni a gazdasszony szobájába, és annak a gyertyája mellett fog dolgozni. Ha az utcán jár, minél könnyedébben és óvatosabban kell lépkednie a kockaköveken, csak nem lábujjhegyen, hogy ne koptassa el a csizmatalpát időnek előtte. A fehér neműt minél ritkábban kell mosásba adni, hogy ne nyűljön el olyan hamar. Le kell dobnia, mihelyt hazaér, és egy szál félpamut hálókabátba kell maradnia, amely már nagyon régi volt, de amelyet az időfoga is megkímélt. Meg kell vallani az igazat, eleinte kissé nehéz volt hozzászokni ezekhez a korlátozásokhoz, de később mégis megszokta, és úgy ment, mint a karikacsapás. Sőt, azt is megtanulta, hogyan kell koplalni estéről estére. De lelkileg annál dúsabban táplálkozott szüntelen a jövőbeni köpönyeg örök ideáját hordozta a gondolataiban. Ettől kezdve, mintha egész élete tartalmasabbá vált volna, mintha megnősült volna, mintha valaki más is együtt élt volna vele, mintha nem lett volna egyedül, hanem valami kedves, bájos élettárs vállalta volna, hogy vele együtt haladt tovább az élet útján. És ez az élettárs nem volt más, mint az a vastagon vattázott, nyűhetetlen, erősbélésű köpönyeg. Elevenebb, sőt, szilárdabb jellemű lett, mint olyan ember, aki határozott cél tűzött maga elé. Arcáról és viselkedéséből eltűnt a kétség, a határozatlanság, egy szóval minden ingadozó, bizonytalan jellemvonás. Olykor tűz lobbant fel a szemében, sőt, a legvakmerőbb, a legmerészebb gondolatok villantak át agyán. Ne tétessene nyuszt prémet a gallériára. Eme ábrándok között csak nem szórakozott lett. Egyszer egy irat lemásolása közben hajszálon múlt, hogy hibát nem követett el, úgyhogy még éjszaka is felkiáltott álmában. Csű! És szaporán keresztet vetett. Minden hónapban, ha csak egyszer is, meglátogatta Petrovicsot, hogy beszéljen vele a köpönyegről. Hol volna a legjobb posztót vásárolni? Milyen színűt vegyenek, és milyen árban? S ha kissé gondokba merülten is, de mindig elégedetten tért haza, egyre azon járt az esze, hogy végre valahára mégis elérkezik az ideje, amikor mindezt meg fogják vásárolni, és amikor kész lesz a köpönyeg. Az ügy még gyorsabban is haladt, mint várta. Az igazgató minden várakozás ellenére nem 40 vagy 45, hanem kereken 60 rubel jutalmat utalt ki Akaki Akakievicsnek. Megsejtette, hogy Akaki Akakievicsnek köpönyegre van szüksége, vagy csak úgy magától esett a sorja, elég az hozzá, hogy 20 rubel felesleg maradt a zsebében. Ez a körülmény meggyorsította a dolog menetét. Még rövid 3 hónapi koplalás, és Akaki Akakievicsnek csak olyan 80 rubel körül járt az összezsugorgatott pénze. Máskor olyan nyugodt szíve hevesebben vert. Mindjárt az első nap elindult Petrovicssal a Rőföshöz. Remek posztót vásároltak. Nem is csoda, hisz már fél éve folyton ezen törték a fejüket, és alig múlt el hónap, hogy nem mentek volna a boltba tájékozódni az árak felől, így aztán maga Petrovics is azt mondta, hogy finomabb posztó nincs a világon. Bélésnek kalikót vettek, de olyan jót, olyan sűrűt, hogy Petrovics szerint különb a sejemnél, sőt, szinte még mutatósabb és fényesebb is. Nyusztprémet nem vásároltak, mert az bizony nagyon drága volt, de helyette a legszebb vadmacska szörmét választották ki, ami csak volt az üzletben. Olyan szép volt az, hogy messziről bármikor nyusztnak lehetett nézni.